döntsem, hogy nekem mire van szükségem. És valahol a növekedésünk és a gyermekeknek is a növekedése majd ebben a belátásban csúcsosodik ki, amikor kezdik észrevenni már maguktól is, hogy nincs talán mindenre szükség, amihez én hozzáférhetnék. Azt hiszem, hogy a szülők akkor lennének a legnyugodtabbak, hogyha rájönnének arra, vagy hihetnék azt, hogy a gyermekék úgy fognak felnőni, hogy egyszer lesz egy bölcs belátásuk, ami alapján jól tudnak majd mérlegelni, ahol már nem a tiltás számít, hogy mit nem szabad, hogy mindenhova ki kell írni, hogy ezt ne csináld, hanem már önként azt fogják mondani, hogy én ezt azért nem csinálom, mert én ezt nem akarom csinálni, erre nincs szükségem. Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Vannak olyan gyermekek, akiket végül is azzal a szabadsággal nevelnek a szüleik, hogy mindent szabad nekik. Aztán utána ennek eljön az az ideje is, amikor már küzdünk azzal, hogy de fiam, azért lásd be, hogy a te javad az nem az, hogy mindent megcsinálsz, hanem az, hogy kiválasztod azt, ami hozzád illő dolog, ami neked való feladat, ami a te épségedet akarja megőrizni, arra figyelj oda. Hát, ha gyermekeinknek minden szabad lenne, akkor úgy lenne, hogy az én gyerekeim is mindig szeretnék, hogy minden reggel nutellás kenyeret eszünk, mindig csokis palacsinta az ebéd, és mindig műzli van, mert mindig azt szeretném, ami úgy kívánatos nekem. A szülőknek a bölcsessége talán éppen arra kellene, vagy az Isten azért adja ezt a felelősséget, hogy én is el tudjam dönteni azt, hogy minden szabad lehetne, de nem minden használ. És ez egy nagy felelősség is. Ekkor, vagy ennél a pontnál szeretném ugye a keresztséget idehozni, és elmondani azt, hogy Jézus maga, amikor elküldi a tanítványait, és azt mondja, hogy tanítsátok az embereket, kereszteljétek meg, és tanítsátok őket, akkor pont erre akarja őket alkalmassá tenni, hogy a szabadsággal tudjanak élni. Az Isten szabadságot ad az embernek. De ebben a szabadságban benne van az a felelős döntésem, hogy igen, én tudom, hogy vannak dolgok, amik nem jók nekem. És ehhez még tovább megy Isten, és azt mondja, hogy tanuld meg tőlem azt, hogy mi jó neked. Mert azért valljuk be őszintén, hogy sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy végül is mi is az, ami a hasznunkra van. Hogyan döntsek? Sokszor nagyon nehéz élethelyzetek jönnek, amikor a gyermekemmel kapcsolatban is döntök, vagy a társammal. Ez fontos munka lenne. Ha megcsinálom, akkor valami elindulhat. De közben ott van a gyermekem is. Melyiket választom? Vagy ott van a társam is. Melyik a bölcs döntés? Mindegyik szabad. Mindegyik egy olyan valóság, amire Isten azt mondja, hogy szükségem van rá. És erre az Isten szeretné felhívni a figyelmünket, és azt mondja, hogy hidd el, hogy én tudom megmondani, hogy neked mire van szükséged. Figyelj rám, és akkor azt válaszd, amit én javaslok. És akkor abból lesz egy teljes élet. És azt hiszem, hogy a gyermekeinket is, amikor jó kezekben akarjuk tudni, akkor olyanokra bízzuk rá, akik mernek dönteni helyettük. Nem olyan gondviselőt keresünk a gyermekeinknek, nem olyan tanárt, nem olyan felvigyázót, aki bármit megenged nekik, hanem az, aki mer helyettük dönteni. És Isten most ezzel a felelősséggel ruházza fel a szülőket, keresztülőket, családtagokat, hogy mi próbáljunk úgy merni helyettük dönteni, hogy az az Isten útjára vezessen. Egy különleges és szép alkalom ez a mai, hiszen egy édesapát keresztelünk meg most két gyermekével, amelyben valahogy úgy megfogalmazódik az a vágyakozás is, hogy a mi bölcsességünk elér azokhoz a határokhoz, ahol kinyitom a lelkemet és a gondolatomat, és azt mondom, hogy el tudnám tervezni én az életemet, de segítsen valaki jól tervezni, hogy az célt érjen. Hogy mi egy boldog család legyünk, hogy mi olyan emberek legyünk, akik azon az úton járnak, amelyen az életnek azokat az ajándékait meg lehet kapni, amiket az Isten azért készített el nekünk, az őt szeretőknek, hogy mi azáltal örömteli életet tudjunk élni. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Érdemes megszívlelni ezt a gondolatot, és naponként végig gondolni, amikor a mieinkkel törődünk, amikor rájuk tekintünk, amikor az ő felelősségüket próbáljuk átvállalni, vagy az életüket próbáljuk igazgatni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni őket most, és mielőtt ezt megtenném, Két kérdést fogok feltenni szülőknek és keresztülőknek, egyet pedig annak, aki a felnőtt keresztségben részesül. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és legyünk tanúi ennek az ünnepi alkalomnak. Először szeretném kérdezni Attillát, és kérni, hogy hallható szóval feleljen meg az elhangzó kérdésemre. Akarod-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassál? Feleljed, akarom. Most pedig szülőkhöz és keresztülőkhöz fordulok, és kérem, hogy ők feleljenek meg közösen hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassanak? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, először szeretnénk megköszönni a Te szeretetednek azt a gazdagságát, amellyel körülveszed az életünket, hogy ebből a gazdagságból születik nagyon sok öröm, sok-sok rácsodálkozás arra a színes világra, amelyet azért adtál, hogy örömünk legyen benne. Ennek a világnak az egyik legnagyobb csodája az, hogy gyermekeinket magunkhoz ölelhetjük, hogy szerethetjük őket és tanulhatjuk azt az életet élni, amelyet ők adnak elénk, a maguk természetességével, keresésével és nyitottságával. Szeretnénk valahol velük együtt arra az útra rálépni, amelyen minden szabad, de sok mindenről kiderül, hogy talán nem is kell az életünkhöz, anélkül is megelégedett, boldog életet tudunk élni. Ennek a bölcsességét ad nekünk, hogy ne kapkodás legyen az életünk, amelyben mindent meg akarunk találni, és mindent meg akarunk szerezni, és ahol attól félünk, hogy valami elzáródik előlünk, hanem hadd éljünk minden napnak azzal az örömével, hogy Te gondot viselsz rólunk. Hadd szerethessük így a mieinket, hadd éljünk így békességben, családi közösségben. Így kérünk áldást ezeknek a kisgyermekeknek is az életére, hadd vezessék őket felelősséggel azon az úton, amelyen aztán rád találhatnak. Kérünk, hogy légy azokkal, akiknek öröme van bennük. Kérünk a gyülekezet közösségért, hogy ne szűnjünk meg imádkozni mindazokért, akik egykor ide kerültek a Te színed elé, és veled kezdhettek el egy utat, amelyen olyan szépen szólt az ígéret, hogy velük vagy minden napon a világ végezetéig. Így kérjük a Te áldásodat az ő életükre is, most és minden időben. Amen. Thank you. Istennek szeretete, a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk énekünket, Istentiszteletünket a 475-ös számú énekkel. Itt még 5 helyet fel tudok elől ajánlani, 1-2-t még itt a másik oldalon a padban is, ha valaki szívesen leülne. A 475. dicséretünket keressük tehát, és annak mind a 3 versét énekeljük. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Van írva a Királyok második könyvében, a Királyok második könyvének a 6. részéből a 8-tól 17-ig terjedő verseket olvasom. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok is. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere megmondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta az udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki uram király, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. örökkévaló Istenünk, jó belépni ide a te házadba, és valahol együtt valljuk a dicséret szerzőjével is, hogy zörgetünk ennek a világnak a zajos hátteréből, és próbálunk idejönni abba a csendességbe, ahol a lelkünket szeretnénk valahol megfürözteni, abban a békességben, amelyre itt várhatunk. Sok minden van bennünk, és nem csak terhek, nem csak nehézségek, hanem sok-sok hálaadás, sok-sok ajándék, amelyben azt látjuk, hogy naponként ott van a te gondviselésed az életünkben. Mindezekért olyan jó dolog neked köszönetet mondani, és valahol bátorítás is ez számunkra, hogy ismered a mi valunkat, a mi életünket, tudod, hogy miben járunk, miben fáradozunk, hogy milyen vágyaink, vagy milyen álmaink vannak. Ezek mellé természetesen mindig oda tesszük a kéréseket is, hiszen kaptunk erre felhatalmazást, hogy tőled lehet kérni. És aki keres téged, az rád talál, és ebben a rád találásban talán ott vannak azok az elkészített válaszok is, amelyekre szükségünk lenne most is. Így kérjük azt a csodát, amit nem mi akartunk előkészíteni, nem mi akarunk megtervezni, hogy hogyan találkozunk te veled, csak azt kérjük, hogy csendesen érintsd meg a lelkünket, hogy abban minden úgy kerüljön a helyére, hogy azt te jónak látod. Úgy, ahogy a keresztségben is hallottuk, sok mindennel törjük magunkat. A világnak sok ajándéka körülvesz bennünket, és úgy tűnik, hogy szabad mindenhez az út, azt ad nekünk, amire tényleg szükségünk van. Így kérünk, hogy igéd és lelked által légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, igédre való figyelésünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 172-es számú dicséretet énekelve készüljünk. 172-es dicséretünket keressük, ennek egyetlen verse van. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Könyvének a 6. részéből az alapigénket olvasom a 11. és 12. versekből. Felháborodott emiatt Arám királya összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik: miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt: senki, uram király, de az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon vázlatosan hadd idézzem vissza mindazt, amit olvastam a hosszabb idő ige szakaszban. Megint csak egy régmúlt időben játszódó harci cselekmény sorozatot, vagy annak egy részletét hallottuk. Arám királya Izrael országára akar támadni, természetesen meglepetésszerűen, váratlanul, keresi a gyenge pontokat, tanácskozik a hadvezéreivel, és mindig talál egy-egy olyan pontot, hogy na itt érdemes lenne betörni. És mindig az a tapasztalata, hogy ahol ő támadni akar, ott a legerősebb a védelem. És azzal a kétségbeesett kérdéssel fordul az embereihez, hogy ki az áruló. Mondjátok meg, ki az, aki mindig elárulja a titkaimat, ki az, aki tudja előre azt, hogy én merre indulok, mit akarok ott csinálni, és már készen fogad engem, ezért semmit nem tudok elérni. És erre azt mondják, hogy nincs áruló. Az Isten embere, a próféta, Elizeus az, aki mindig megjelenti a királynak azt, hogy hol kell számítani arra a váratlan támadásra. És akkor természetesen az Arám király elhatározza azt, hogy a prófétát el kell fogni, el kell tüntetni. Ő az, aki mindig megakadályozza az ő terveit, ő az, aki megakadályozza azt, hogy győzzön. Persze mögötte nem más, mint maga Isten áll. És ezért odaküldi a seregét, hogy fogják el, és talán a történetnek ez a második része többek számára ismerősebb, hogy a szolgája a prófétának kijön hajnalban, és látja, hogy körülvették az egész várost, itt vannak ellenük, és jajgatva megy be, és adja a híradást, hogy baj van, elfognak minket. És erre kimegy a próféta, és imádkozik, és azt mondja, hogy Istenem, mutasd meg a valóságot ennek az embernek, hadd lássa, és akkor ő is békén lesz. És akkor körültekint újból a szolga, és azt látja, hogy az Isten angyalai állnak sorba tüzes szekéren, és sokkal nagyobb az a tömeg, amely az ő védelmüket szolgálja, mint az, aki őket el akarja pusztítani. Ez maga, ez a történet, és azt hiszem, hogy már maga a történet nagyon szép és sokat mondó, bele tudnánk bármelyik gondolatába kapaszkodni egy kicsit. Én most az elejére szeretnék visszaugrani, és egy olyan emberi élethelyzetről beszélni, ami sokunkban talán ott van, és amit az Isten sok mindenre fel is tudna használni azért, hogy önmagához elvezessen. Vissza akarok menni Arám királyához, akinek az volt a gondolata, hogy az ő titkos tervei, azok csak számára ismert valóságok, és ő meglepetésszerűen ott tud teremni, annak az embernek az életébe, vagy abban az országban, ahol azt ő gondolja, azon a ponton fog betörni, ahol azt ő jónak látja, és ez a titkos terv, ez védi az ő életét. Találkozunk tehát egy emberrel, legyen ez az első gondolatunk, aki szeret meglepetésszerű maradni. Így fogalmaztam meg, hiszen ez volt az ő legnagyobb problémája. Hogy vajon lehet-e úgy élni az életet, hogy én mindent tudok mindenkiről, de rólam nem kell feltétlen tudjon mindenki mindent. Ez egy olyan egyenlőtlen kapcsolatnak látszik, és mi mindig amellé tesszük le a szavazatunkat, a voksunkat, hogy az őszintesség az emberek között az a legszebb dolog. Amikor elmondja, hogy mi van, és én is elmondom, hogy bennem mi van, és leülünk, és megtárgyaljuk. Csak hogy ennek az embernek az életében ez azt jelentette volna, hogy oda megyek a másik királyhoz, és azt mondom, hogy nekem kell a te országod, gyere és vívjunk meg. Márpedig ez egy nagyon elvetendő ötlet, mert túl sok áldozattal jár, túl sok olyan konfrontációval, amiben nem biztos, hogy én győztesen fogok kijönni. Ezért az emberi életben valahogy úgy mindig visszaszűrődik az, ami ellen nagyon ágálunk, vagy amit úgy hitvallásszerűen kimondunk, hogy az nem egy jó dolog. Érzés szempontjából ezt így fogalmazzuk meg, hogy engem senki nem ért meg. Engem senki nem tud követni gondolatban. Senki nem látja azt a belső vívódást, ami bennem van, ezért közömbösek az emberek, ezért mennek el a dolgaim mellett, ezért olyan a társam, hogy nem akar velem egy lenni, ezért olyanok a gyermekeim, hogy nem fogják fel, hogy milyen érzés az, amikor én már magamra maradtam, amikor nekem kell megküzdenem sok-sok élethelyzettel. Engem senki nem ért meg. Persze ezekben a szavakban van valami, amire úgy rá is lehetne kérdezni, és azt lehetne megkérdezni, és talán Isten is ezt a kérdést teszi, vagy szegezi fel most nekünk, hogy miért értene téged meg bárki, amikor te is egy ilyen titokzatos valaki vagy? Aki csak annyit akarsz mindig elárulni, amennyiről úgy gondolod, hogy azt el kell mondani. És ebben a helyzetben valahol ott van ez az Arám király a maga háborús szándékával, a titkos haditervel, amit olyan jó volt forgatni a szívébe, végig gondolni, hogy mit és hogyan, és már csak a kész tények elé állítani a másikat, meglepetésszerűen már ott lenni és győzni. Jöttem, láttam, győztem. Sokszor Mi is azt gondoljuk, hogy nem baj az, hogyha az ember életében van egy ilyen belső, titokzatos lelki világ, amit senki nem lát, ahol lehet háborogni, hőbörögni, ahol mondhatok azt magamban a másikra, amit én gondolok, és ez így milyen jó, hogy ő nem is hallja ezt, aztán majd a végére csak kiformálom azt a valóságot, amit azért mégis oda lehet tárni a másik elé, megtusakodom a belső harcokat, és aztán utána már készen leszek arra, felerősödve, hogy a másikkal is megvívjam a csatámat. Valahol ezek mögött talán az is ott van, hogy nem kell mindenkinek látni a belső gyötrődéseimet. Azokat a megtusakodott helyzeteket, ahol kétségbe esem, ahol az erőtlenségem kiviláglik, ez nem jó, ha ott van a másik előtt. De azért megfordítva a dolgokat, azt is észleljük, hogy ezt viszont úgy szeretnénk tudni a másikról, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy mi van most legbelül, hogy a szavai mögött tényleg az van, amit most kimondott, vagy valami mást forgat még a szívében, vagy a gondolataiban. Erre mondtam azt az elején, hogy én szeretek homályban lenni, szeretek egy kicsit eltakarva lenni a gondolataimmal, érzéseimmel, de a másik az nem baj számomra, ha egy nyitott könyv, amiben én jól tudok olvasgatni. Ez a gondolkodásmód valahol úgy Istenre is rávetül. Az imádságainkban megpróbáljuk szépen összefoglalni azt, amiről zavarosan van benne a lelkünkben. És azt gondoljuk, hogy az lenne a legjobb dolog, hogyha Isten is csak ezeket az imádságokat hallgatná meg, és nem látna mindent állandóan át, nem úgy lenne, mint ahogy a Biblia olyan sokszor mondja, hogy a veséking hatol az ő tekintete, és látja a félkész gondolatokat is benne, meg a háborgást, meg a hőbörgést, meg a sok hitetlenkedést, hogy elég is milyen jó lenne csak úgy állni, hogy én már kész vagyok. A kéréssel kész vagyok, a hálaadással kész vagyok, az elköteleződésre. De valahol nagyon jól sejti az ember, hogy ez nem így van. És itt szeretnék tovább lépni, mert ez az első, ez csak egy tényszerű megállapítás volt, hogy valahol az ember megpróbálja a környezetét nyitottá tenni, a környezetét felfedezni, de benne ő maga elrejtve maradni. Talán ezért volt olyan nagyon érdekes, megdöbbentő az, amit maga Jézus tett, hogy Jézus kiáll a középre, és úgy szól, és nem suttog fülekbe, és nem csendesen hirdeti fű alatt a tanításait, hanem odaáll és felmeri vállalni azt, hogy én ki vagyok, hogy mit gondolok, hogy mit hoztam nektek. De a királyban ez bizonytalanságot hozó érdésé válik az, hogy valaki mindent tud rólam. Hogy a hálószobámnak a titkait is ismeri. És itt a hálószoba titkaira inkább arra kell gondolni, hogy ott, amit én magamban kisütök, kifőzök, átgondolok, hogy azt már valaki látja. És ennek az lesz a következménye, hogy amikor én megérkezem egy helyzetbe, az mindig készen vár rám. Egy megdöbbentő érzés az az emberben, amikor úgy sok mindent átgondol, sok mindent eltervez, és akkor megérkezik úgy egy olyan helyzetbe, ahol úgy érzi, hogy itt már vártak rá. Valaki elárult engem? Valaki továbbadta azt, ami az én legbelsőbb és mély titkom? Zárójeles megjegyzésként teszem, hogy sokszor visszaélünk egymásnak a titkaival. Ezért vagyunk olyan gyanakvók is egymással szemben. De az egy nagyon érdekes és furcsa érzés, hogy én valami olyasmibe érkezem meg, amit valaki előttem már előkészített, hogy ott nem marad elrejtve az életem. Két gyors példát szeretnék mondani. Az egyik Zákeusnak a története. Zákeus az az ember, az a kicsi, apró növésű ember, aki felmászik a vadfügefára, és onnan akarja Jézust meglesni. Tökéletes búvóhely a számára ez a vadfügefa, és talán épp elmélyű ember nem keres egy felnőtt embert, egy gazdag vámszedőt a fa tetején, senkinek eszébe nem jutna ott keresni őt, ő azonban onnan mindent jól lát. És megdöbbentő az a helyzet, hogy valaki őt ott észreveszi. Hogy az ő lelkében van egy titokzatos, sejtelmes valóság, és valaki már úgy fogadja, hogy én mindent tudok rólad. Félelmetes, de egyfelől mégis valami csodálatos dolog. És ez ragadja meg őt is. Nagyobb lesz a csodálkozása, mint a félelme. Nagyobb lesz az öröme, hogy valaki belém lát, mint annak a riasztó valóság, hogy mit fog vele kezdeni, hogy vajon visszaéle azzal, amit bennem lát. A másik történet, szintén egy ismertebb bibliai történet, a samáriai asszonynak a példázat, a samáriai asszonynak a története. Amikor ez az asszony bujkál az emberek elől, mert van is mit takargatni az életében, és a pusztába megy ki a kúthoz a tűző napon, amikor mindenki elrejtőzik már a nap melege elől, és ő akkor megy, mert úgy gondolja, hogy akkor úgy se lesz senki a kútnál, ahol én vizet szeretnék meríteni, és valami megdöbbentő tapasztalat az, hogy valaki ott már várja. Ki árult el engem? Ki mondta meg, hogy én oda akarok menni? Ki az, aki előkészített egy olyan találkozást, amit én nem akartam? Nem akartam senkivel beszélgetni az életemről. Nem akartam, hogy valaki tudja azt, hogy nekem már volt 5 férjem, és a 6., akivel élek, az sem az igazi talán. Nem akarom, hogy valaki úgy lásson engem, ahogy én sem szeretem látni magamat. És aztán ebben a beszélgetésben Jézussal mégiscsak kiformálódik egy egész más élet, egy sokkal gazdagabb, egy sokkal másabb, ahol el lehet hagyni azt, ami nem jó az életemből, és lehet kezdeni valami mást. Olyan nagyszerű dolog az, hogy az Isten megteszi azt a kedvünkért, megteszi azt a megmentésünkért, hogy amit mi titokban kiforralunk, és amit mi annyira meglepetésszerűen akarunk megélni, azt a helyzetet ő várja, hogy ő ott van, előre szalad, hogy amikor én odaérkezem, ő már ott legyen, és készen legyen minden arra, hogy ez a találkozás megszülessen. Talán ezért van néha olyan érzésünk, hogy kinyitom a Bibliámat, elolvasok egy szakasz belőle, és megdöbbenek, hogy miért tudja az Isten, vagy honnan tudja az Isten, hogy nekem mire van szükségem. Hogy miért arról prédikál a lelkész, amire amúgy is olyan nehéz terhekkel gondoltam az életemben. Vagy miért arról szól egy-egy biblia óránk, amiről éppen szólnia kell. Honnan terítette ki? Ki volt az, aki megsukta a titkot? Ki volt az, aki elárult engem? Hogy nekem fáj, hogy nekem örömöm van, hogy én most kételkedem. Ez az Istennek a csodája. Ez egy nagyon nagy ajándék nekünk. És egyébként valahol olyan jó ezt emberi szinten is megélni, mert olyan nagy dolog, amikor végre valahára levetkőzöm azt a bezárt burkot magamról, és valamit megmerek magamból mutatni a másiknak, és ő azzal jön elém, amire én vágyom. Ezt egy házasságban megélni egy csoda dolog, hogy nekem csak egy gondolatom van, és a másik azt a gondolatot megtalálja. Ezt egy kapcsolatban megélni, ami a gyermekről és szülőről szól, vagy egy családról, vagy egy gyülekezet közösségéről, hogy mi egyet akarunk valamiben. Ezek nagy csodák, és ezeket nem mi tudjuk olyan jól kimunkálni, de ha töredékesen részt akarunk venni benne, akkor az Isten megadja azt a csodát, amit itt valaki nagyon méltatlanul nézett. Hogy én nem tehetem azt, amit én akarok, amit én kifőztem magamnak, mert valahogy mindig egy másik pályára megy át a dolog. Pedig ez nagy ajándék. Találkozás Istennel és Istennek a tökéletes minden tudásával. Egy nagyon szép zsoltárunk szól erről, én azt nagyon szeretem idézni, és többször elhangzott erről a szószékről is. A 139. zsoltár, amelyben olyan csodálatosan, szent félelemmel imádkozza a zsoltáríró, hogy te minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, még nyelvemen sincs a szót, és te már ezt is tudod. És még azt is megfogalmazza, hogy hova lehet elmenekülni egy ilyen Isten elől. Ha leszállnék az alvilágba, ha mindent magam mögött hagynék, akkor te ott lennél. És hogyha fölmennék a mennybe, te ott is ott vagy. És nekem csodálatos ez a tudás. Végül is rájöttem arra, hogy ez a javamat szolgálja. Hogy nekem nem menekülnöm kell előled, hanem hozzád kell megérkeznem. Találkozás Isten minden tudásával. Hogy mindent ismer rólam. De milyen választ adok én erre? És ennek a történetnek utána van itt egy ilyen folytatása is. Nem csak a király van ott, aki magában elrejtette a saját titkait. Nem csak az a döbbenetes felismerése van, hogy valaki mindig megelőzi őt, mert Isten hamarabb tud az ő gondolatáról, mint ahogy ő azt megfogalmazta volna magában. hanem ott van a válaszadása is. Nekem nem kell ez az élet. Hozzátok ide azt a prófétát, öljük meg. Nekem nem kell az, hogy nyitott könyv legyen az életem valaki előtt. Nekem kell a régi életem. Az az élet, amiből én annyit mutatok meg, amennyit én akarok. És sokszor beleesünk ebbe a csapdába. Valahol nem tudom, hogy miért, a saját vágyaink ellenére megyünk, és vissza-vissza bújunk a magunk kis csigaházába, és azt mondjuk, hogy nem, nem kockáztatom meg. Még Istennel szemben sem kockáztatom meg. Hadd legyek én az, aki én akarok lenni. Van erre egy másik lehetőség, és ez az a csodálatos kép, amivel zárul is a történet. Az első arról szólt, hogy nem akarom látni. Nem akarom látni ezeket a megnyílt ajtókat. Nem akarom meglátni azokat a nyitott lehetőségeket, amiket Isten tesz oda. Hadd maradjuk a magaménál. Ez az egyik. A másik pedig az, ami a teljes képnek a valósága. Amit Isten megláttathat az emberrel. Megláttathat, ha akarja. Amikor imádkozik a próféta a szolgájáért, és azt mondja, hogy menj csak ki, és nézd körül még egyszer, kik vesznek minket itt körül. Tényleg az ellenség? És ők szorongatnak minket? És akkor kimegy a prófétának a szolgája még egyszer, és azt mondja, hogy nem, most már látom a tüzes harci szekereket, amiket az Isten rendelt a mi védelmünkre. Na, ez egy teljesebb látás. Ez az, amikor úgy érkezem meg valahova, ahol látom azt, hogy Isten mennyi mindent előkészített. Valahol ezeket olyan jó lenne, hogy elültetni az életünkben, és erre tettem én most egy kísérletet, hogy felhívjam mindannyiunknak a figyelmét arra, hogy ezek nagyon nagy és csodálatos ajándékok Istentől. Hogy nekünk jobb lenne egy kicsit kitárulkozni az Isten előtt, és megmutatni mindazt, ami bennünk van. Amiről amúgy is oly sokat beszélünk. És egymás előtt sem kellene mindig attól félni, hogy valaki visszaél azzal, amit bennem lát. Mert lehet, hogy közben Isten előkészít a másikban éppen egy olyan választ, egy olyan segítségnyújtást, egy olyan feleletet, amire nekem szükségem van. Ez tesz minket egy közösségé. Jó dolog a templom homályában néha megbújni, hogy ne tudja senki azt, hogy nekem mi fáj. De talán még nagyobb ajándék az, amikor mindenki azért imádkozik, hogy nekem az ne fájjon. Ez egy ajándék és egy lehetőség, amely a közösség erejében is van. Lehet ezt úgy megragadni, hogy ez a mi életünket is gazdagítsa. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.